Isten igéje, csak egy verset fogunk olvasni ma este az Ézsaiás könyvéből, a 9. részből az 5. vers. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Urvállon lesz, és így fognak nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedé, amen. Eddig olvassuk az Isten igéjét. Nagyon örülök, hogy ismét tudok itt lenni veletek egy pár év után. Egy kicsit furcsa, hogy még novemberben és már kezdjük beszélni a karácsonyról, de az egyik értelemben nem olyan furcsa, mert már októberben, amikor egyszer mentem vásárolni, akkor már a boltban csak a karácsonyi szükszöket láttam. Emlékszem, hogy mondtam a lányomnak, hogy legalább az Egyesült Államokban november végén van egy haladás ünnep. És októberben akkor inkább vannak dolgok, amit lehet vásárolni a haladással kapcsolatban, és nem kezdődik a karácsony már októberben. De most már benne vagyunk abban, hogy itt a karácsony. Ráadásul ugyanaz a lányom, aki ezt mondta, ő már otthon kérdez tőlem, hogy mikor rakjunk föl a karácsonyfa. Mert vannak olyan szokások az Egyesült Államokban, ami egy kicsit más, mint itt Magyarországon, és az egyik, ami más, mi nem várjuk arra, hogy csak december 24-én tegyünk föl a karácsonyfa, hanem valahol már december közepén, a lányom szerint már gond nélkül december elején lehet fúrakni a karácsonyfa, hogy legyen az a karácsonyi hangulat. Van egy másik dolog a karácsonynál, ami egy kicsit más az Egyesült Államokban, mint itt. Amikor én ide érkeztem Magyarországra, nagyon furcsa volt nekem, hogy a Mikulás nem karácsonykor jött, hanem már december 6-án. Nálunk az Egyesült Államokban a Mikulás, ő az, aki jön 24-én este, későn este, vagy 25-én kora reggel, ő az, aki hozza az ajándékokat karácsonykor. De itt Magyarországon azt hallottam, hogy a Jézus hozza az ajándékokat. És ez mindig egy kicsit furcsa volt nekem, mert nálunk az a szokás, hogy a Mikulás a nagy zsákban hozza a dolgokat. De itt Jézus hozza az ajándékokat, és azért az az alapgondolat erre a hétre, hogy valóban mi az, amit Jézus hoz. És én tudom, hogy a gyerekek, ők minden áron azt várnak, hogy Jézus jó sok ajándékot hoz nekik. Minél nagyobb, minél drágább, minél több, annál jobb. De valóban azt kell látnunk, hogy Jézus, amikor ő jött ebbe a világba, több mint 2000 évvel ezelőtt, ő nem ilyen folyta ajándékokat hozott, hanem ő egy egészen más folyta. Egy sokkal értékesebb ajándékot hozott, ő hozott békességet, reménységet, örömet és szeretet a világba. És ezek az estek, amikor mi együtt vagyunk, mi akarunk egy kicsit nézni azt, hogy pontosan mit jelent ezek a különböző dolgokat, amit Jézus hozott. Ma este akarunk beszélni a békességről, hogy mit jelent az, hogy Jézus hozott békességet a világba, és milyen békességet hozott. Már hallottunk a János evangéliumból, a 14. rész, a 27. versből ma este, hogy azt a békességet, amit Jézus hozott, az más, mint az a békesség, ami van a világban. Valahogyan én azt látom, hogy azt a békesség, ami van a világban, nagyon sokszor csak egy átmeneti dolog. Egy ideglenes, egy rövid időre szól az a békesség. És az a rövid idő után, akkor újból van harc, újból van háború. Ma este akarunk kezdeni azzal a gondolattal, hogy lehet békesség Istennek. Az Új Szövetségben, a római levélben, amikor Paul ír, lényegében ebben a levélben ő ad nekünk, amit lehet nevezni egy rendszeres teológiát. Ő egy olyan felépítést ad ebben a könyvben különböző alapvető teológia igazságokról. Kezdi az első három részben a római levélben, és beszél az emberről. És beszél arról, hogy minden ember kivétel nélkül bűnös. És minden ember a világban, megint hangsúlyozom azt, hogy kivétel nélkül szükség van segítség. Minden ember a bűne miatt nem él békességben Istennel. És szükség van arra, hogy legyen valami, ami rendbe hoz az ember kapcsolata Istennel. És ebben az első három fejezetben azt látjuk, hogy ez a helyzet minden embernek. És utána a római levél a 4. és az 5. fejezetben van szó, hogy hogyan lehet ez a békesség Istennél. Utána folytatja a hatodik résztől a nyolcadik részig, hogyha valakinek már van békesség Istennél, akkor hogyan tovább? Hogyan lehet az úgynevezett megszentelődés folyamat a hívő ember életében? És utána, miután van egy kis kitérő, egy meleg vágon a 9. résztől a 11. részben, amikor Paul beszél arról, hogy milyen a zsidók, és mi lesz velük, utána a folytatás a 12. résztől a fejezet végéig a római levélben, Paul beszél arról, hogy mi, mint keresztény emberek, hogyan tudunk élni. A gyakorlati kérdésekben mi az, amit Isten vár tőlünk. De ma este, amit akarunk nézni itt a Róma levélben, a 4. és az 5. részben, mert ez beszél arról, hogy hogyan lehet békesség Istennel. És már kezdődik a 4. részben, és nagyon fontos, hogy mi azt látjunk, hogy Isten nem változik. Az Isten térben nem változott. Az Ószövetségben ugyanaz volt az Isten térve, mint az Új Szövetségben. Fölteszem egy kérdést. Az Ószövetségben hogyan tudta valamelyik ember jutni békesség Istennel? Általában mi azt gondoljuk, hogy az Ószövetségben, ha az ember akarta, hogy legyen békesség Istennel, az ő feladata volt betartani a törvényt. Mi azt valahogyan gondoljuk, hogy Isten azért adta a törvényt az Ószövetségben, hogy ha az ember betartja a törvényt, akkor minden rendben lesz az ő kapcsolata Istennél. Csak egy probléma van, amit olvastunk itt a Róma első 3 fejezetben, hogy senki nem tudta csinálni ezt. Fölteszem a kérdést. Ismersz valakit, aki tudta betartani a teljes törvényt. Szerintem azt kell mondanunk, hogy a mi ismerőseink között, akivel mi együtt felnőttünk, olyan ember nincs. Ha mi kezdenünk kutatni, hogy létezik egy olyan ember a világban ma. Lehetséges, hogy mi tudnunk találkozni nagyon rendes emberekkel. Lehetséges, hogy mi tudnunk felfedezni egy vagy két olyan kiváló ember. De mi nem fogunk felfedezni, mi nem fogunk találni egy olyan ember, aki bűntelen. Akkor fölteszem a kérdést. Akkor ha nincs bűntelen ember, akkor azok az emberek az Ószövetségben Jézus előtt hogyan tudtak üdvözölni? Ha nem a törvény megtartása által. És Paul ír erről a római levélben a 4. részben. A római levél a 4. részben találkozunk Abrahámmal. És itt a római levél a 4. részben, amikor mi találkozunk Abrahámmal, látjunk azt, hogy az Abraham hogyan üdvözült. A 2. verstől olvasom. Ha ugyanis Abraham cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekedni. De nem az Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Abraham az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságot. Lehetséges múltkor, amikor itt voltam, mondtam egy példát, ami segít minket megérteni, hogy mi a törvény szerepeje. Isten miért adta a törvényt? Én hangsúlyoztam azt, hogy Isten nem azért adta a törvényt, hogy a törvény által, a törvény megtartása által valaki tud üdvözlődni. Én azt látom, hogy Isten két fő oka miatt adta a törvényt. Az egyik oka az volt, hogy a törvény egy kicsit olyan, mint egy tükör. A törvény segít minket látni saját magunkat. Segít minket látni azt, hogy valóban bűnös vagyok. Tegyünk fel, hogy beteg vagy. És mész az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy igen, meg vagy fázva, akkor ír egy pár recept, amit kell vinni magaddal a gyógyszertárra, oda mondjuk a gyógyszertárra, természetesen, amit az orvos leír, mi nem tudunk olvasni azt, de nem baj, mert a gyógyszer is ő tanult ezt az egyetemen, hogy hogyan kell olvasni azt, amit az orvos ír. És a gyógyszer is fogja azt, amit az orvos adott, és kicsit furcsan néz rá, de ő hátra megy, és ő visszajön, és ő hoz magával hat dobozt. És mindegyik dobozban van egy lázmedve. És kérdez tőlünk, hogy tudod, hogy mit kell csinálni ezzel? Gondolom, igen, de mondja. És mindegyik doboz írja, egy. Naponta kell beszedni egyet. Hat napon keresztül, és akkor minden rendben lesz. Kérdezem, ha mi hat napon keresztül beszedjünk egy lázmedvet, meg fogunk gyógyulni. De nem. Pont az ellenkező, meg fogunk halni. Mert a lázmedve nem tud meggyógyítani senkit. Az nem a lázmedve feladata. A lázmedve feladata egy nagyon egyszerű szerepe. Mutatni nekünk, hogy milyen magas a láza. Mutatni nekünk, hogy milyen komoly a probléma. A lázmedve nem tud meggyógyítani. Ugyanez van az Isten törvényével. Az Isten törvénye nem tud megmenteni senkit, nem tud meggyógyítani senkit. A törvény feladata nem az. A törvény feladata mutatni nekünk, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet a mi szívünkkel. És a törvény azt mutatja, hogy igenis van probléma a mi szívünkkel. Csak mondom, a törvény másik szerepe az, hogy ha valaki már hitben van, a törvény másik szerepe segít a hívő ember látni azt, hogy mi az Isten akaratát. De maradjunk abban, hogy itt van a probléma. A törvény mutatta, hogy mi a probléma. Akkor mi a megoldás? Hogyan lesz békesség Istennél, ha nem a törvény megtartását? És ez az ige azt mondja, hogy a megoldás Abrahamnak az volt, hogy ő hitt Istenben. Ő bízott az Isten megoldásában. Ismerjünk a történet, amikor Abraham kapta azt a rendkívüli furcsa feladat. Hogy Isten azt mondta neki, hogy áldozd meg a fiadat. És Abraham nem értette meg ezt. Nem fogta fel, hogy pontosan miről van szó itt, de ő azt mondja, hogy ha Isten kér valamit tőlem, én megteszem. És mi azt látjuk, hogy Abraham korán reggel fölkelt, és indult egy úton. Én nem tudom pontosan, hogy miért korán reggel fókelt, én szerintem azért korán reggel fókelt, mert azon az éjszakán nem is aludt. Mert ő nem akarta áldozni az ő fiát. Ő küzdködött ezzel, de ő hitt Istenben. És azért ő engedelmeskedett. És ő indult egy három napos úton. Én úgy érzem, hogy nem véletlen azt a három nap. Valahogyan látjuk, az Új Szövetségben is volt egy három nap. Az az idő, amikor Jézus meghalt, és feltámadt. És abban a három napban a tanítványok is kétségben estek. Ahogyan Abraham ebben a helyzetben kétségbe esett, de mégis engedelmeskedett. És azt olvasunk abban a történetben, hogy amikor Abraham odavitte az ő fiát, és ő kész volt áldozni őt, Isten azt mondta neki, hogy nem kell. És Isten adta helyette az áldozatot. De ha mi olvasunk a zsidókhoz írt levél 11. részben, amikor van szó az Abraham hitéről, mi olvasunk ott, hogy Abraham hit Istenben, és ő hitte azt, hogy Isten tud feltámasztani az ő fiát a halálból. Az ő hitte Istenben volt. És mi olvasunk azt, hogy Abraham azért üdvözlött. Nem, mert ő jól cselekedett. Nem azért, mert a megfelelő időben ő engedelmeskedett és körülmetelt. Hanem Abraham üdvözlött, mert ő hitt Istenben, és ő hitt az Isten megoldásában. Az Isten megoldása Jézus Krisztus. És ha mi akarunk ugyanazt a békesség Istennél, szükség van arra, hogy mi hiszünk Istenben. Nincs más út. Itt indul minden emberben a keresztény élet. Az, hogy mi hiszünk Istenben, hogy ő megbocsát a mi bűneinket. Ő egy új életet ad nekünk. Ez az alap. Ha nincs alap, nem érdemes tovább menni. Budapesten lakunk, és gyakran van az az útvonalon, ahova megyek dolgozni, hogy indul egy építkezés. És amikor indul egy építkezés, most éppen megy egy hatalmas nagy építkezés azon az útvonalon, több mint egy éve dolgoznak ott. És még mindig nem lehet látni semmit. A földszint fölött. Azért nem, mert nagyon mélyre kellett menni. Mert az egy magas épület lesz, gondolom. És az, hogy tudnak építeni egy magas épület, kell egy jó alapot készíteni. Jó alap nélkül az épület nem fog maradni. És ez így van a mi keresztény életünkben. Ha nincs a megfelelő alap, nem tudunk előre menni. Az alap a mi életünkben az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban, és az által van békesség Istennél. Mindjárt kell fölteni a kérdés magunknak. Ez történt-e az én életemben? Van-e békességem Istennél? Van az, hogy én elismertem azt, hogy én nem tudok megfelelni Istennek. Én nem tudok eleget tenni az én üdvösségemért. Hanem akkor lesz békességem Istennél, ha én elfogadom azt az ajándékot, ami ő ad Jézus Krisztusban. Ha az megvan, akkor tudunk tovább lépni, és tudunk kezdeni építeni. És most akarunk egy kicsit tovább építeni abban, hogy nem csak van békességünk Istennél, hanem az, hogy ha hívő ember vagy, lehet békesség az életedben. Mert egy olyan világban éljünk, ahol nagyon sokszor nincs békesség. Nagyon gyakran tele vagyunk aggodalommal. A Filippi levélben, amit Paul írt, a negyedik részben, a hatodik és a hetedik vers. Paul azt mondja, hogy semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könnyegésben mindenkor hálaadással tartjatok fel kereséket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Isten ad békességet nekünk a nehéz körülményekben. Isten soha sem ígéri azt a keresztény embernek, hogy könnyű lesz az életünk. Ő soha sem mondja azt, hogy ha keresztény vagy, nem lesznek problémák az életedben. Hanem ő azt mondja, hogy azok a körülmények között ő velünk lesz. Amióta itt voltam 3 évvel ezelőtt, voltak nehézségek a mi életünkben. Nem volt könnyű a mi életünk az utolsó 3 évben. 2 évvel ezelőtt, novemberben a feleségem kapta azt a hírt, hogy van egy fogott a tüdőn. Kiderült, hogy az tüdőrák volt. Ahogyan tovább néztek, nem csak tüdőrák van, hanem már áttét volt a nyírokcsomóban. És akkor 2 évvel ezelőtt mi indultunk egy úton. Kimoterápia, műtét, kimoterápia, sugárkezelés, kimoterápia, majdnem egy év keresztül. A feleségem kapta ezt a kezelést. És akkor igaz az Isten igéje vagy nem? Isten tud ilyen helyzetben békességet adni? Nem mondom azt, hogy könnyű volt. Nem mondom azt, hogy aznap, amikor kaptunk azt a hírt, hogy probléma nélkül mi tudtunk aludni azon az éjszakon. De valahogyan ebben a folyamatban, amikor mi kaptunk ezt a hírt, akkor kellett alkalmazni azt, amit mi olvastunk itt. A Filippi 4-ben, a 6. és a 7. versben. És ahogyan mi kezdtünk imádkozni, akkor Isten adott békességet a mi szívünkbe. Amikor félúton voltunk a feleségem kezelésével, én is mentem orvoshoz az egyik napon, bőrgyógyászhoz. A bőrgyógyász azt mondja, hogy van valami itt, ami nem tetszik. Kiderült, hogy nekem is rákom volt. A rossz indulatú bőrrák melanoma volt. Én is befeküdtem a kórházba, műtörték, kivették azt. De gondoljatok bele. A feleségem kapja a sugárkezelést, és én hazajövök, és azt mondom, hogy most én is megyek kórházba. Gondoljad bele, hogy a gyerekeim mit éreztek abban a pillanatban, hogy nem csak az édesanyjuk beteg, hanem az édesapák is. Akkor lehet békesség egy ilyen helyzetben. És én így tudok állni ma este, és én azt tudok mondani, hogy igen. Isten tud békességet adni ilyen helyzetekben. Óriási segítség az, hogy mi tudjunk azt, hogy a mi életünk nem ér vége, amikor mi meghalunk. Mi tudjunk azt, hogy mindörökké fogunk élni. És mi tudjunk azt, hogy az az élet Istennél lesz a mindben. És igenis, ha vannak pillanati nehézségek ezen a földön, az nem tud elvenni azt a belső békességet. De az a békesség, ami bennünk van, függ attól, hogy mi tudjunk azt, hogy mi biztonságban vagyunk. Ha valaki nem tudja azt, hogy ő biztonságban van, akkor nagyon könnyen tud félni. De valahogyan, amikor mi olvasunk azt az igét, a János evangéliumban a 10. részben felolvasom, amikor van szó ott a János 10-ben a jó pásztorról. A 27. verstől azt mondja, hogy az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Mert senki sem ráthatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Ebben a nehéz időszak a mi életünkben, azért lehetett békesség a mi szívünkben, mert nem volt semmi kérdésben, hogy Isten fogja minket az ő kezében. És ha Isten fogja minket az ő kezében, akkor nem kell félni semmitől. Akkor lehet egy olyan belső békesség, ami a külső körülmények nem tud elvenni tőlünk. Én nem tudom, hogy ki milyen körülményekben van ma. Lehetséges, hogy van olyan köztünk, aki azt mondja, hogy most minden rendben van az életemben. Minden jó. De én mernem mondani, hogy van egy páran itt ma este, aki most úgy érzi, hogy a hullámok jönnek, és kapkodok a levegőért. És szükségem van hogy Isten adjon békességet. Fontos, ha egy ilyen helyzetben vagy, hogy tudhatod azt, hogy az Isten kezében vagy, és biztonságban van abban, és hogy tudsz fordulni hozzá imádságban, és kérni azt, hogy ő adjon azt a békességet az ide. Lehetséges, hogy ő nem egy másodperc adja azt. De ha mi ragaszkodunk hozzá, ha mi tovább és újból fordulunk hozzá, ő fog adni azt a békességet a mi szívünkben. Még egy dolgot szeretnék érinteni, amikor beszéljünk a békességről, és az a hegyi beszédben van, amikor Jézus beszél a boldog mondásokat. És ott a boldog mondásokban van egy olyan, hogy boldogok, akik békét szeretik. Jól idéztem azt? Nem. Boldogok, akik békét teremtenek. Óriási a különbség. Az a boldogság lesz bennünk, ha mi aktívan részt veszünk abban, hogy van békesség. Nem csak az, hogy mi drukkolunk, nem csak az, hogy azt mondjuk, hogy fú, milyen jó lenne, ha lenne békesség. Az egyik értelemben mi azt látjuk, hogy Jézus hozza a békességet. Ő hozza az, hogy van békesség Istennél. Ő hozza az, hogy van békesség a szívünkben. De azt lehet látni, hogy nekünk is van szerepe abban, hogy van békesség a Földön. És az a békesség a Földön nem kezdődik abban, hogy van békesség két ország között egy háborúban, hanem az a békesség a Földön kezdődik nálunk. A mi kapcsolatainkban az, hogy van békesség a szomszédunkkal, az, hogy van békesség a rokonainkkal, az, hogy van békesség a testvérekkel a gyülekezetben. A Róma 12-ben, amikor Paul kezdik beszélni a gyakorlati dolgokról, ő azt mondja, hogy éljetek minden emberrel békességben, amennyire tőled függ. Fogja tenni a kérdés, én valóban megtettem minden, hogy legyen békesség egy kapcsolatban egy másik emberrel. Milyen érdekes, hogy az új szövetségben, amikor mi nézünk a gyülekezet, amikor mi nézünk, ahogyan indult az egyház az apostolok cselekedetben, mi azt látjuk, hogy ott azok a közösségekben a zsidók tudtak egységben lenni a pogányokkal. A zsidók tudtak egységben lenni azok az emberek, akik éltek Samáriában. A gazdagok tudtak békességben lenni és közösségben lenni a szegényekkel. A gazdagok tudtak közösségben lenni, békességben lenni a rabszolgákkal. Jézus, amikor imádkozott a János 17. részben a főpapi imádságban, az ő imádsága az volt, hogy legyen egység. Ha mi a gyülekezetben, ha mi, mint hívő emberek tudunk dolgozni abban, hogy legyen egység a kapcsolatokban, akkor az fog hatni az egész világra. A hitetlen emberek fognak látni azt a békesség, ami van a mi életünkben. És az vonzó lesz. Nem elég nekünk csak az, hogy rendben van a mi kapcsolatunk Istennél. Nem elég az, hogy mi tudunk békességben lenni. És van békesség a mi szívünk. Hanem látni kell, mint hívő emberek, hogy van egy nagyszerű lehetőségünk. Egy lehetőségünk van, hogy mi tudunk béke teremtők lenni a világban. Forduljunk az Úrhoz imádságban, és kérjük az ő segítséget ebben. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönjük, hogy te hoztad békességet a világban. Nem azt a békesség, ami a világ valóban, hanem egy egészen másfajta békesség. Egy békesség, ami érinti a mi szívünket, és a mi kapcsolatunk veled. Egy olyan békesség, amit adsz nekünk bármilyen nehéz helyzetben. Köszönjük, hogy tudunk fordulni hozzád. amikor szükségünk van békességre. És köszönjük, hogy van lehetőségünk is béke teremtők lenni a világban. És kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudjuk dolgozni abban, hogy valóban legyen békesség a mi kapcsolatunkban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.